kör, a Keresztény Értelmiségi Szövetség és a civilek a helyi közösségekért egyesület közös kezdeményezése alapján, mivel a Helikon Parkban a koronavírus járvány óta minden évben információs emléktáblákat állítunk valamely magyar történelmi személyiség tiszteletére, úgy döntöttünk, hogy idén a határon túli magyarsága két jeles személyiségére hívjuk fel az itt élő polgárok és az ide látogató sok ezernyi turista és üdülő vendég figyelmét, mondta Krupla Zsolt, a Keszthelyi Nemzeti Kör tagja. Az 5 négyzetméternyi nagyságú információs emléktábla, amely a hit és a kitartás jelképeinek, Eszterházy Jánosnak és Márton Áronnak állít emléket, életük legfontosabb eseményének összefoglalóját tartalmazza. A tábla egy évig lesz kiállítva a Keszthelyi Helikon Parkban, és ezt követően a város valamelyik egyházi intézményének falán nyer majd elhelyezést. A magyar görögkatolikus hierarchák közösen tanácskoztak és ünnepelték a Metropólia 10 évvel ezelőtti alapítását a szlovák görögkatolikus főpásztorokkal március 19-én Mária Pócson. 10 évvel ezelőtt 2015. március 19-én alapította Ferenc pápa a görögkatolikus metropóliát. Az alapítás évfordulójáról sem elfeledkezve, annak napján Mária Pócson találkoztak a görögkatolikus püspökök. Rendkívüli ülést tartottak, kiegészülve a szlovák görögkatolikus egyházfőkkel. E két saját jogú egyház nagyon közel érzi magát egymáshoz. A szlovákiai görögkatolikusok 7 évvel hamarabb lettek önálló, saját jogú metropólia, így a tapasztalatcsere az új gyakorlatok megteremtésében, a teológiai, lelkipásztori és gyakorlati válaszok megtalálásában is igen hasznos volt. A földrajzi közelség, a közös történelmi gyökerek, a jelen társadalmi szociológiai kihívásai mind-mind indokolták a közös együtt gondolkodást, mondta Eszták István atya, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke. Az alapítás napjának legünnepibb eseménye az esti előszenteltek liturgiája volt, melyen együtt imádkoztak a magyar püspökök, papok és a szlovák görögkatolikus egyház képviselői, s melyre az egész metropólia területéről érkeztek hívek. Így együtt adtak hálát a 10 éves görögkatolikus metropóliáért. A szertartás Dobos András atya, a Nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézet rektora vezette. Prédikációt Kocsis Fülöp érsek metropolita atya mondott. Vincenti Józsefről, Magyarország utolsó herceg primásáról szólt a Pázmáneum polgári társulás estje március 14-én a Dunaszerdahelyi Vermes villában. Az eseményen Tarics Péter, az egykori esztergomi érsekről szóló, újonnan megjelent kötetét mutatták be. A kötet szerzője Vincenti Bíboros papi pályáját mutatta be nagy vonalakban, majd azoknak az egyes stációit szemléltette érzékletesen. Kitért a herceg primás koncepciós perére, fehér mártíromságára, illetve azokra a történelmi szilánkokra is, melyek kevésbé ismerősek Vincenti József életéből. Az esten megemlékeztek a Pázmáneum polgári társulás néhai elnökéről, a dunaszerdahelyi születésű Karaffa János atyáról is, aki a kötet egyik stációját írta. A híreket szerkesztette és felolvasta Berta Péter. Híreink lövő ebben a Felvidék ma, a Ma Hét és a Magyar Kurír honlapján olvashatnak kedves hallgatóink.
Híreinket hallották. Nap és hold. A székelyek története. Nap és hold, a székelyek története, székelyek és a szent királyok. A székely nép nem letelepített nép Erdélyben, önmagát mindig ősfoglalóként határozta meg. Erről szólnak krónikáink. Aeneas Silvius Piccolomini, más néven II. Pius pápa, Európáról szóló műve szerint a székelyeket a legősibb magyaroknak tartják, s ők érkeztek elsőnek Magyarországról Erdélybe. A szászok betelepítéséről, a kúnok befogadásáról, a tatárjárást követően a vlach csoportok fokozatos betelepítéséről írásos dokumentumok maradtak fönn, de annak, hogy a székely telepített nép lett volna, annak semmi nyoma nincsen. Sőt, a székelyek történeti tudata mindig tiltakozott a telepítési teória ellen. A székelyek nagy állattartó és földművelő életmódot folytattak. A lótenyésztésnek különös jelentőséget adott az, hogy a katonai szolgálathoz nagyszámú lóra volt szükség. Az árpádházi királyok a régi lovas népek szigorú szokásai szerint kezelték a székelységet, béke időben a határőrzés feladatát kapták, háborúban előnyomuláskor elővédként, visszavonuláskor hátvédként szerepeltek keleti harcmodoruk miatt. A székelyek saját keblükből választották a két vezető tisztséget betöltő személyt, a bíráskodási hatáskört is magába foglaló kendét, és a katonai feladatokat ellátó hadnagyot. Saját önálló hadi vállalkozásokra is képes hadseregük volt. A királyi haderőhöz való csatlakozás viszont törvény szabályozta. A székelyek egy részének a mezőség déli részéről s annak környékéről a déli határokhoz vonulása Szent Istvánnak a bizánc barát Erdély Gyula legyőzése után 1300 után történt. Mivel a székelyek élete a nyugati kereszténységben gyökerezett, ezért a király szemében megbízhatóak voltak. A székely had jobb szárnya a későbbi Szászváros közelébe nyomult, a bal szárny pedig a nagy küküllő és oltközti területet, a későbbi Szászföldet szállta meg. A derékhad valószínű Enyedtől dél felé húzódva települt le, összekötve a két szárnyat és a mezőségen maradottakat. A déli székelyek Szászvárostól majdnem Brassóig ismét királyi rendeletre zömmel átvonultak a későbbi kialakult háromszék területére, mégpedig úgy, hogy az egy-egy hadból jövők együtt telepedtek le, s így alakítva ki Sepsi, Kézdi és Orbai széket. Az északi székelyeknek a mezőségről keletre irányítása valamivel később, de Szent István idejében történhetett. Nagyobb létszámuk miatt a hadakat két-két nemre osztották, az ágak megfelelő ketté osztásával. A mezőség észak-keleti részén levők a későbbi udvarhelyszékbe, a mezőség délnyugati részén lévők a jövendőbeli Maros-szék keleti részére települtek. A mezőség északi részén levők előnyomulása Szent László alatt lehetett Csíkország irányába, ahonnan az úzok a kúnoktól tartva elmenekültek. Ez az előnyomulás is a nemek és ágak rendszerének megfelelően történt. Valószínű, hogy az osztrák határmenti székelyek közül ekkor sokan átköltöztek a keleti Kárpátok mindkét oldalára, Szent László így erősítette meg a keleti határt a kúnok közelette miatt a Szerettől a Kárpátok aljáig, a Kárpátok nyugati oldalán pedig a csíki székelyekkel.
Nap és Hold című sorozatunkban a székelyek történetét ismertettük.
Kedves hallgatóink, most következik a héten megjelenő Remény heti lap következő lapszámának ajánlója. A Remény következő száma március 30-án, vasárnap jelenik meg. Az újság első oldalán az Igazi örömforrás címmel megjelent vezércikk szerzője Balga Zoltán atya. A foggatózó elnevezésű rovatban Bodzsár Gyula, a 10 éves Szepsi Boldog Salkaházisára magyar tannyelvű egyházi iskolaközpont igazgatójával, Nagy Istvánnal beszélgetett. Kalmár Csaba, Tarics Péter íróval beszélgetett, annak dunaszerdahelyi Mindszenti estjével kapcsolatban, hiszen könyvének témája Mindszenti herceg prímás működése és élete. Szintén Kalmár Csaba egy másik írásában két templomot mutat be a jubileumi szent év kapcsán, ahol elnyelhető a teljes búcsú. A napraforgó elnevezésű rovatban Ivkovics Krisztina, Méri Jánossal, az Eszterházi János Akadémia igazgatójával beszélgetett. Berényi Kornélia által az érdeklődők olvashatnak nagybőti zarándoklatokról. A legújabb Reményben olvashatóak jegyzetek és írások többek között Gábor Bertalan, Bali Mária és Csáki Károly tollából is. A vasárnapi homíliát ezúttal Nagy Péter János atya osztja meg az olvasókkal. Kedves hallgatóink, ez volt a héten megjelenő Remény heti lap következő lapszámának ajánlója. Hozzád, Uram,